közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Őskori idolok, avar rovásírás és egy elveszett vár. Szarvason Rosszik Zoltán történésszel, a Tesedik Sámuel Múzeum igazgatójával beszélgettem.
Most Szarvason vagyunk a Tesedik Sámuel Múzeumban, és a múzeum egyik állandó kiállítási termében a régészeti anyagot mutatunk be. Itt a neolitikum anyaga kerül bemutatásra, itt a legfőbb anyagunk ugye a zsírfalú idol, e köré épül, de vannak halászati emlékeink, illetve hogy használhatták az akkori tárgyakat, de van például egy mamut agyal is ki van állítva.
Ez a zsírfalú idol az itt van előttünk, a terem közepén egy vitrínben, és hogy körbejárjuk, hát az az igazság, hogy ez talán másféleképpen is lehet azonosítani, meglehetősen olyan tárgy, amit leginkább szexboltokban láthat az ember.
Hát igen, hasonlít rá, de feltételezések szerint nem erre használták, hanem egy ilyen termékenység jelképként használhatták. Erre különböző elképzelések vannak, de a régészetben egyenlően ez az elfogadottabb.
Ugye ez a kiállításnak, az állandó kiállításnak az első terme, viszont amikor nyár elején itt jártam, akkor egy időszaki kiállításra készültek a Szarvason és a környékén megtalált pénzek bemutatására. Az hogy sikerült?
Nagyon jól sikerült, ugye az volt a fő koncepció, hogy a Szarvas és környékén talált pénzeket, amit gyakorlatilag a fémkeresőzéssel tudtak a munkatársaink összeszedni és megtalálni. Ugye ez egy elég nehéz téma egyébként is, hogy lehet fémkeresőzni, ugye csak engedéllyel, itt amatőr emberek, akik szeretik azt a dolgot, szakmát, ők kezdték el a munkát. Tehát egyik kőjük azóta itt dolgozik bent a múzeumban, és ők gyűjtötték össze ezeket a pénzeket, több nagyobb lelőhelyet találtak, és mindenféle pénzek kerültek a végén kiállításra. Ez az anyag gyakorlatilag a római kortól, a török kor végéig ölelte fel a pénzérmeket, ezt mind Szarvason és környékén találták. Ugye volt ugye akár Augustus korabeli, illetve volt a legfiatalabbak, pedig Bátor István korabeli nagy ezüst pénzek is kiállításra kerültek. Ezeket ugye kölcsön kaptuk a Nemzeti Múzeumtól.
Ez a kiállítás, ez még mindig látható?
Részlegesen, mert ugye le kellett bontanunk egy másik kiállítás miatt, de ezt januártól újból ki fogjuk állítani, és múzeumpedagógiákat, bemutatókat fogunk szervezni erre a kiállításra. Egyébként a folyosókon ugyanúgy bemutatásra kerültek az anyag nagy része.
És akkor most mi az időszaki kiállítás?
Az időszaki kiállításunk most egy elég nagy volumenű szintén, egy festménykiállítás, Koszta József festménykiállítása Szabó Antal magángyűjtő jóvoltából. 34 képet tudunk bemutatni ebből, és ez egy 3 hónapos kiállítás folyamata. Itt szeptembertől december 8-ig lehet megtekinteni. Itt is szervezünk különböző tárgyvezetéseket, azért bemutassuk a festményeket, hogy készültek, mik a jellemzőik, lelkes amatőrök, illetve festmény szeretők szokták ezeket előadni, és a végén majd Szabó Antal is el fogja mondani a festményekről magát a gondolatait és az képzeléseit.
Melyik tárlat az, amelyik igazán vonza a látogatókat? Ez az állandó, amiben most állunk, vagy ezek az időszakik? Gondolom, hogy ilyenkor turisták nem jönnek télen.
Szoktak jönni egyébként, hogy a Szarvas turisztikai központ, hiszen télen is vannak olyan szállodák, wellness hotelek, ahol nagyon sokan el szoktak jönni, és most kevesen mozdulnak ki egyébként ilyen időben, de el szoktak szerencsére jönni páran. Most ugye a Koszta kiállítást reklámozzuk jobban, de aki megnézi a Koszta kiállítást, az el szokott jönni, és néha meg szokta nézni az egész múzeumot, és mindig rácsodálkoznak, hogy milyen szép és gazdag anyag van. Tehát el szoktak tölteni a Koszta kiállításban egy fél órát, és akkor plusz még másfél-két órát akár itt bent a múzeumban is, és csak a kiállításokkal azokat nézték végig.
Átmegyünk a következő terembe, ahol még szintén marad az őskor. Itt középen a leghíresebb tárgyuk van, hogyha jól látom, ez a háromszög alakú arcú női alak, ami ráadásul meglehetősen ötletesen fel is van függesztve, ugye mivel a vállánál van két lyuk, valószínűleg ezt abban a korban is felfüggesztették, amikor készítették.
Így van, ez a háromszög alakú idolunk, ez a múzeum jeleképe is egyébként, ez is egy neolitikumi darab, jó 1000 évvel későbbi, mint a zsírfalú idolunk, de ez is rendkívül jelentős, nagyon nagy becsben tartjuk, hiszen nagyon ritka az ilyen egész alakos, éppen megmaradt idolunk. Ugye ez is különböző tárgyakat tudtunk a mellé tenni, amik abból a korszakból való, illetve gyerekeknek játékokat, hogy meg lehet keresni a képeken, illetve van egy kis filmünk is erről a háromszög alakú idolról, hogy használhatták, mire használhatták, hogyan épülhetett be az akkori világban.
Ezt a filmet, ezt hol lehet megnézni?
Itt a televízión, ezt mindig beszoktuk kapcsolni, amikor jönnek a látogatók, és akkor megy egy film alatta.
A következő teremben gyanítom, hogy már elhagyjuk a neolitikumnak a világát, és valóban, de ez egy furcsán tematikus teremnek tűnik inkább.
Így van, ez az a népvándorlás korából való, így gyakorlatilag a szarmatáktól a honfoglás koráig vannak különböző ékszerek kiállítva, fülbevalók, fésűk, nyakláncok, lóveretek, tehát mindenféle tárgyak. Ezek különböző anyagokból készültek, az aranytól akár a bronzig, és különböző gyöngyökig, tehát ezeket meg lehet itt nézni, hogy találhatták meg a holttesteken, tehát az is megvan, az is érdekessége, illetve milyen ruhákat viselhettek, például a szarmaták, és milyen öltözködési forma lehetett. De az ékszereket ugye szintén ezért mutatjuk be, hiszen ez sokaknak nagyon kedves, hogy milyen ékszereket viselhettek pár száz, pár ezer évvel ezelőtt.
És ugye gyakorlatilag ebből a korszakból tulajdonképpen csak ezek a tárgyak vannak, ezek után már nem meglepetés, hogy éppen a pénzekről rendeztek időszaki tárlatot.
Így van, hiszen ezek, amik legjobban érdekli az embereket, hiszen az, ami a mindennapi élethez kapcsolódik, az nagyon fontos, és megpróbáljuk azt megmutatni, hogy milyen lehetett a mindennapi életük azoknak az embereknek.
Ezekről az ékszerekről másolatokat nem lehet vásárolni?
De vannak másolataink is, azokat is meg lehet vásárolni. Fabéva, illetve más ékszerészekkel, restaurátorokkal tudjuk ezeket elkészíteni, és ezeket szoktuk így bemutatni, illetve a másolatokat nyilván nem aranyból, de meg lehet vásárolni itt is.
Tovább megyünk a következő terembe, és hogyha jól látom, itt az avaroknak, illetve a honfoglaló magyaroknak a világába értünk, de még mielőtt oda mennénk a következő vitrínhez, gondolom, hogy egy-egy ilyen ékszermásolat, ez nem lehet olcsó. Ezekre is van vevő? Tehát, hogy valaki bejön egy múzeumba, és aztán meglehetősen borsos áron vásárol magának egy ékszermásolatot?
Annyira azért nem drága, tehát ilyen középár kategória, nyilván vagy másolat, tehát nem több százer forintért adjuk, hanem pár tízezerért, vagy akár csak tízezerért, tehát nem olyan drágák, tehát ezeket nyugodtan meg tudják vásárolni. Nézelődnek, megtetszik, és tényleg sokszor meg szokták vásárolni.
Ebben a teremben, ahogy az előzőekben is, meglehetősen kevés a tárgy. Itt például egy arasznyinál is rövidebb tűtartó van középen, viszont az ehhez kapcsolható történet az meglehetősen érdekes.
Így van, ez a szarvasi tűtartó, rovásírásos tűtartó, ez azért érdekes, mert ilyen nagyon ritka a rovásírásos tűtartó, egy valószínűleg avarkori korszakból megmaradt tűtartó, amit ugye a férfiak használták az oldaluk mellett, ugye le volt zárva a vége, csontból készült, és van rajta egy rovásírás, ami rendkívül érdekes, és ennek a rovásírásnak a megfejtésére is több elmélet született, ugye ki van nagyítva is a maga a tűtartó.
Mert egyébként láthatatlan gyakorlatilag olyan pici.
Így van, tehát ugye gyakorlatilag egy 3-5 centi nagyság tűtartó, hiszen egy tűnek nem is kellett korábban se nagy, de ez az érdekesség, hogy egy rovás írásos és írásos emlék maradt fenn gyakorlatilag az avarkorból ezen a környéken.
Következő vitrínben ott szintén egy avarokhoz kapcsolódó tárgy van, egy avarkard, hát pontosabban a kardnak inkább a szerelékei, mert a kardból itt nem sok mindent látok, egyedül az aranydíszítéseket a hüvelyen.
Így van, ezt is nemrég találtuk egy ásatáson, nagyon szép aranyveretek vannak a kardból, de sajnos minden más elkapott, de onnan tudták, hogy ez kardmarkolat, hogy úgy helyezkedett el, illetve megvoltak maga ennek a kardnak a lenyomata, illetve hozzátartozó övveretek, illetve más veretek, rószerszámveretek találhatók ebbe a vitrínben.
Következő terem az már a középkori, ahogy elnézem, a szarvasi váré, amiről ugye sok mindent nem lehet tudni, meg hát napjainkban már ez láthatatlan.
Így van, ugye ez egy szarvas gyakorlatilag a múzeum területén helyezkedett el ezen a környéken. Ugye a híthoz építették a törökök az első várat olyan 1580-as években, a másodikat pedig 1530 vagy 70-es években építették fel újra, mert ugye a várháború korában ez többször elpusztult. Ez egy földvár volt, de fontos lelőhelyként maradt meg, hiszen szarvasnak a jelentőségét részben az is adta, hogy a török ezen a területen várat épített, és akkor mikor itt újra telepítették Szarvast, akkor erre a területre települtek le az emberek, és a felhasznált földet, illetve az a pár kőanyagot, amit a minaretből, illetve a fürdőből megmaradt, azt használták fel.
Itt véget is ér az állandó kiállítás?
Nem, természetesen. Még az emeleten van két állandó kiállítási termünk. Mind a kettő néprajzi kiállításhoz kapcsolódik. Egyik a szarvasi mezei munkát mutatta be, egy Domán Imre Ádoros néprajzi gyűjteménye anyagából van, illetve a másik pedig a szarvasi életciklus mutatta be, tehát a születés, házasság, halál témakörét, és hogy hogy öltözködtek, milyen volt a viselet, milyen hiedelmeik voltak ezhez kerül bemutatásra.
Viszont, hogyha jól látom, ez a török kor, meg a középkor vége, ez egy fontos állomás lehet itt az állandó kiállításban, hiszen ugye talán ez az a terem, ahol vetíthetnek, illetve itt lehet leülni.
Így van, hát ugye Szarvas életében ugye a két nagy korszak volt, ugye az a folyamatosságból, ahogy eljutunk a törökkorig az első településig vesszük tulajdonképpen, utána az újra telepítési korszak, ami úgy Tesedikkel kezdődik, ahhoz is van egy állandó kiállításunk, ahol Tesedik munkásságát mutatjuk be, de ez már az újra telepítés, az új szarvas, ami létrejött, ami még most is szerencsére fennáll, és még sokáig fenn is fog maradni.
Az emberek egyébként leülnek itt megnézni a filmeket? Egyáltalán hány darab filmük van?
Így van, ezeket megnézik, gyakorlatilag fél órán keresztül itt szoktak üldögélni és nézik, ugye ezek ilyen bemutató filmszerűségek, tehát azt próbáljuk bemutatni, hogy a nagy film lenne, akkor hogy kerülnének bemutatásra. Ugye van egy betelepülős filmünk, ahogy a hogy vándoroltak szarvasra, azt próbáljuk rekonstruálni, van egy az Ámbráfi és Vércsalád közötti harc, ami Szarvas és környékén zajlott le, ugye Szarvas akkor törökkor előtt két család birtokában volt, tehát ezeket próbáljuk bemutatni, illetve különböző hogy a régészek hogy dolgozták fel, hogy nézték át ezeket az anyagokat, tehát hogy kutatták ki a különböző korszakoknak a történéseit.
Ugye hamarosan be fog zárni ez a Costa kiállítás. Mi lesz a következő tárlat, ami jön?
Már készülünk ugye a jövő évre. A jövő évben több néprajzi kiállítást szeretnénk bemutatni. Várjuk a szarvasiakat nagy szeretettel, illetve a turistákat is, és szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének. Következő nagyobb tárlatunk gyakorlatilag ilyen hangszerkiállítást is szeretnénk bemutatni. Mint említettem, vissza fog kerülni a pénzérme kiállításunk is, illetve folytatólagosan lesz majd ilyen öltözködés, tehát a szarvasi, illetve a magyarországi szlovák lakosságnak a népviseletét is szeretnénk bemutatni.
Mi alapján válogatják össze, hogy miről rendezzenek kiállítást? Elsősorban a látogató igények azok, amik megszabják, hogy mi lesz. Tehát ami a látogatónak tetszik, az kerül be?
Igyekszünk azt is bemutatni, nyilvánvalóan, hiszen az a fontos, hogy minél többen bejöjjenek, illetve megpróbáljuk megmutatni azt a kultúrát, amit itt a környéken volt, tehát bemutatni az itt élő embereket, legyen ez régészeti, néprajzi emlék, illetve szeretnénk minden munkatársunknak teret adni, hogy meg tudja mutatni, hogy mit kutatott ki, mit talált meg, milyen ötletei vannak. Tehát úgy azért van a képzőművészeti, régészeti és néprajzi kiállítás. Is, ritkábban történelmi, hiszen történetből kicsit úgymond nehezebb, hogy kevesebb tárgyunk maradt meg, de ezek a korszakok mindig megvannak és mindig fent tudnak maradni, és szeretnénk egy kis kultúrát is átadni az embereknek, az idelátogatóknak, az állandó kiállításra és az időszaki kiállításokkal is.
Akkor ezek szerint ez valamiféle ilyen helyi találkozóhelyű szolgál Szarvason? A múzeum?
Így van, természetesen, hiszen a kiállítások mellé szoktunk rendezvényeket szervezni, akár múzeumpedagógiai rendezvényeket, előadásokat, de néha külön koncerteket tartunk az adott teremben, és ha tudjuk, akkor kötjük a kiállításokhoz is, ha nem, akkor is mindenképp a kiállításokat is meg lehet majd mellette tekinteni. Tehát ezeket próbáljuk úgy összekapcsolni, hogy minél többen eljöjjenek, és minél nagyobb érdeklődést tudjuk számon tartani így a mai világban.
Szarvason Rosszik Zoltán történésszel, a Tesedik Sámuel Múzeum igazgatójával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Kovács Ádám, Papegon és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.